3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak, Hatos Pálnak, Spiró Györgynek. Azt írja egy horvát történész, remélem jól értem a nevét, Drago Roksandić, hogy a jugoszláv ideológia egy olyan kísérlet volt, amely egyfajta regionális logika alapján jött létre, annak érdekében, hogy Dél-Kelet-Európában a birodalmak perifériáin élők valamilyen összefogás segítségével, egy közös állam létrehozásával a nagyhatalmi befolyással szemben jobb lehetőséghez jussanak. Ugye mi, nekünk volt egy olyan adásunk, amiben a alternatív szövetségek és államalakulatok lehetségéről beszéltünk. Egy gyakorlatilag Jugoszlávia kivételével semmi sem valósult meg, de ez megvalósult. És nagyon furcsa, hogy miért, még akkor is, ha beszámítjuk, ugye, hogy hát mikor kezdett el szerveződni az első világháború elején, és amikor a nagyhatalmak kivéreztették egymást, akkor lett egy hatalmi vákum, amiben meg lehetett állapodni, és össze lehetett jönni. Hogy ennyi ideig együtt tudtak maradni 8 évig, és utána a második világháború után is, egészen a 80-as évek végéig, hát az egy csoda, de mégiscsak van valami sorsszerűség ebben a dologban, ami engem mindig nagyon megfogott. Gondolom, hogy téged is, mert hiszen te éltél Belgrádban, ugye, Gyuri?
Igen. Hát az a helyzet, hogy ez a jugoszláv eszmeiség, ez azért sokkal korábbi. És összefüggött azzal, amit nálunk nyelvújításnak neveznek, és már tettem utalást rá, hogy voltak itt különböző kísérletek, hogy egy közös szláv nyelvet hozzanak létre, és általában már a 18. század végétől kezdve azzal kísérleteztek, vagy a Magyar Királyságban élő horvátok, vagy mondjuk egy aradi gazdag szerb kereskedő, hogy létrehozzanak egy összszláv nyelvet. Később azon dolgoztak, hogy létrehozzanak egy összjugoszláv nyelvet, amiből tulajdonképpen valami meg is valósult, a szerb-horvát. Én még szerb-horvát szakos voltam, és azért van az egy nyelv. Valóban. Objektíve, nyelvészetileg. Na most az más kérdés, hogy különböző népek, különböző vallású és kultúrájú népek beszélik magát, a szerb-horvátot. Na most ez a Jugoszlávia, ami 1918-ban alakult meg, gyakorlatilag, és akkor még szerb-szlovén-horvát királyságnak hívták, utána pedig 1929-ből lett Jugoszláv királyság. Ez tulajdonképpen egy eléggé épelméjű kísérlet volt, és nyilván, hogy a nagyhatalmi támogatás nélkül nem jött volna létre, és a nagyhatalmi támogatás nélkül nem esett volna szét. Ehhez az kellett, hogy a 19. század során a törököket kinyomják Európából, vagyis a Balkánról. És olyan mértékben, ahogy kinyomták a törököket, olyan mértékben erősödtek föl ezek az összláv törekvések. Nem csak a Balkánon, hanem máshol is. És aztán volt néhány nemzetközi kongresszus, mondjuk 1873-ban, meg egyéb helyeken, ami elősegítette, hogy itt önálló kis államocskák alakuljanak meg, amelyek egyrészt az első Balkán háborúban, tehát 1912-ben a törökök ellen hadakoztak, de a következőben egy évvel később már egymás ellen természetesen. És a második Balkán háború az úgynevezett Nagy Bulgáriát szedte szét és osztotta föl. Ebben a háborúban a görögök ugyanúgy benne voltak, mint a törökök, meg az összes többi itt élő nép. Na most az első világháború attól tört ki, hogy volt egy jugoszláv nacionalista mozgalom, amelyikre nem az volt a jellemző, hogy szerbek, meg horvátok, meg nem tudom kicsodák fogtak össze, hanem ez mindenkinek a nacionalizmusa volt. Ez egy érdekes dolog, hogy nem volt jugoszláv nép, és mégis ez a szarajevói gyilkosság, ennek a résztvevői, hát mi csak Gavrilo Princip nevét szoktuk ismerni belőle, aki lelőtte a trónörököst, de ennek a többsége muzulmán volt. Muzulmánok voltak, akik Jugoszláviát akartak. Tehát nem vallási mozgalom volt, és nem nemzetiségi, nem soviniszta, hanem egy olyan köztes eszmében hittek, amelyeket úgy hívtak, hogy Jugoszlávia. Ez egy nagyon érdekes dolog, és aztán az elítéltek között is. Hát volt néhány elítélt, aki rosszul járt már a helyszínen, de hát tulajdonképpen el se ítélték őket, és a börtönbe haltak meg nagyrészt. Pár évvel később, általában tüdőbajba. Na most, amint megalakult ez a jugoszláv királyság, abban a pillanatban jöttek a bajok természetesen. Akkor kezdődött igazán a külön horvát, a külön szerb nacionalizmus, amelyiket végül is meglehetősen diktatórikus eszközökkel, együtt a munkásmozgalommal, amelyik szintén elég erős volt, a kommunista párt, mert ezt azonnal megalakították. Ezt letörték, és aztán 1929-ben Első Péter az hát betiltotta a pártokat, meg hát igazi ilyen rendes féldiktatúrát, vagy majdnem teljes diktatúrát vezetett be. Meg is gyilkolták 1934-ben Marseille-be.
Nem őt, Sándort, a fiát.
Ja, pardon, a Sándor, igen. Első Sándor, igen. Na most ez a két uralkodó család volt a modern időben ezen a vidéken, mármint azon a vidéken, amelyik nem a Magyar Királyságba tartozott, tehát nem Horvátország, meg Szlavónia, meg nem Szlovénia, amelyik nagy része, hát mégiscsak Stájerország, hanem ez a két uralkodó család, ez nyírta egymást, mint hát két ilyen nagy maffia csoport, tulajdonképpen úgy kell elképzelnünk, az Obrenovicsok, meg a Karadzsodzsék. Általában, ahol van egy ilyen maffia, ott megvan az ellenmaffia is, és amikor az egyiket megölik, az egyik, akkor jön a másik. Ezek persze be voltak házasodva az összes európai nagy uralkodó családba, tehát Viktória királynőnek nem csak a cár, meg nem csak a német császár volt az unokája, hanem hát mindenki a rokona volt természetesen. És 1934-ben, amikor megölik ugye a királyt, akkor utána, miután a trónörökös kiskorú, utána egy régens hármas veszi át az uralmat, és az már nem tudja elég kemény kézzel fogni őket. Tehát nem volt olyan nagyon nehéz kiszakítani a német barát fasiszta Horvátországot, az usztasákat, és hát meglehetősen támogatás nélkül maradtak a szerbek, akik a csetnikek, olyan néven ismerjük őket, és hát elég gyorsan elkezdődött ugye a partizán háború mindenki ellen, amit Sztálin támogatott.
Most, hogy ideig eljutottunk itt, szerintem álljunk meg egy pillanatra a történelemmel, mert a szerbek, illetve a horvátok viszonyáról azt gondolom, hogy beszélnünk kellene. Én, amit láttam 1914-től, amikor a szerbek különféle egyezményeket kötöttek, írtak alá, az mind arról szólt, hogy Nagy Szerbia jön majd itt létre, vagy legalábbis a szerb dominancia alatt egyesülnek ezek a népek. Nem, magyarán az elején én nem nagyon láttam annak a lehetőségét, hogy itt két testvérnél fog össze, miközben a horvát és a szerb irodalmi közösségek megközben összegyűltek, és akkor megvitatták a közös nyelvi problémáikat, igen.
Még egy nép volt, a montenegrói, a Crnogorac. Azok is ehhez a nyelvi csoporthoz, az ortodoxiához tartozik.
Szóval, hogy ez a fajta rivalizálás a két nagy csoport között, és akkor számítsuk ide a Crnogorácokat is természetesen. Bár ezeket sokáig az ember a szerbek alá söpörte be, mert ők maradtak a legtovább egyébként Szerbia mellett. Szóval, hogy ennek mi volt az oka? És hogy igazából nem lehetséges-e, hogy valóban kellett egy domináns nemzet ahhoz, hogy ez az egész formáció együtt maradjon?
De valójában nem tudott soha domináns lenni sem a szerb, sem a horvát. Igen, nagyon mély gyökerei vannak a jugoszláv eszmének, és kezdettől fogva ez egy rivalitásra épül. Egy szerb vezetésű, vagy egy horvát vezetésű, egy nagy szerb, ortodox ihletésű, hiszen a szerbek azok ugye a keleti aspekt, vagy a keleti változatát követték ugye a kereszténységnek, az ortodox változatát, vagy a horvát, más néven a nagy illír álmot, amely ugye egy katolikus jellegű dolog. És ez kezdettől fogva igazából szemben állt egymással. A szerb álom mögött mindig felsejlett Oroszország, a horvátok mögött meg leginkább a Habsburgok. Az Oroszország által, ugye ez az egész jugoszláv kérdés már a 19. század közepétől nagyhatalmi térbe került. Oroszország az volt a célja, hogy megszerezze Konstantinápolyt, Bizáncot, vagy Isztambult, ahogy ugye ma ismerjük, azaz kijáratott a meleg tengerekre, és ennek az egyik legfőbb eszköze volt a gyakorlatilag tényleg házassági dinasztikus kapcsolatok révén folyamatosan fennálló ortodox testvériség. Elsősorban ugye a szerbekkel, a bolgárokkal, és nem utolsó sorban a Gyuri által említett szrénagórácokkal, vagy velenceiek által közvetített, ugye olaszos montenegrói névvel. Ráadásul ugye a montenegróiak, vagy szrénagórácok, azokat persze a szerbek szívesen mondják, hogy azok igazából csak egy olyasfajta szerb törzs, mint mondjuk a magyaroknak a palócok, vagy a székelyek, de van egy nagy különbség. Tehát, hogy Szerbia fél évezredig volt a török uralom alatt, a szinte megközelíthetetlen hegyvidéki piciny királysága a Crnogorácoknak gyakorlatilag soha nem került de facto török uralom alá, és ezért tudott egy olyan házassági politikát folytatni, ahol például az orosz cárok Crnogorác lányokat vettek el feleségül, tehát egy ilyen nagyon nagy presztízse volt. Tehát nagyon sok szereplős, nagyon kavargó ez a történet, amelyben kezdettől fogva megvan ez a rivalizálás, és kétfajta polarizáció, a katolikus illír-horvát és a szerb. Ráadásul mind a két versengő elképzelés mögött ott van egy nagy nemzeti mitológia. A középkori dicsőség, Dusán István nagy szerb királysága, amely az égei tengerig ér el, és ugye Belgrádig, vagy éppen Illíria, amely hát ugye a mondai időkben, de legalábbis a rómaiak előttig terjeszti ki a dicsőségét. Az is igaz, hogy az összefogásnak volt egyfajta, én számomra inkább ez a történelmi vákuma, egy lehetősége, és az első világháború utáni hatalmi koncertnek, az itt lévő birodalmaknak, egyrészt Oroszországnak, másrészt az Osztrák-Magyar Monarchiának a felbomlása. De ennél mélyebbi, hiszen 1848-ban is már mind horvát, mind szerb szeparációs mozgalmak vannak, ugye az egyiknek ugye például ugye Jelasics, amit ugye Petőfi költeményéből ismerünk, a horvát bán volt az egyik vezéralakja, de jó volt, többen voltak. Jellemző egyébként mindenütt az egyházi jelenlét, tehát hogy katolikus püspökök a horvátok részől, vagy éppen szerb pátriárkák mozgatják a dolgot, és ott van a dinasztia is. A Karagyorgyevicsek azok inkább Osztrák-Magyar Monarchiával ellenségesek, az Obrenovicsok azok meg inkább barátiak a 19. század folyamán, és vannak aztán a nagy tervek. Ugye Ilija Garasanyin, aki ugye kétszer is volt szerb miniszterelnök, olyan időkben, amikor már de facto Szerbia megszerzi a hanyatló oszmán birodalomtól a függetlenséget, az 1860-as években, ő már fiatalon 1840-es években kidolgoz egy tervezetet, amely igazából a mai Jugoszlávia alapjának tekinthető, természetesen nagy szerb dominanciával, de mégis a szláv testvériségre, és ez benne foglalja Boszniát, Hercegovinát, maga is Hercegovács ősöktől származott, ha jól tudom, tehát, hogy onnan, és Szlovéniáig, tehát, ami szintén nagyon érdekes, mert ugye a szlovénok szlávok, de annyira erősen katolikusok, és annyira erősen ugye a Habsburg atmoszférában vannak, ugye ráadásul a mai Ausztriában is vannak szláv közösségek, Klagenfurttól délre, amelyek ugye az első világháború után sokáig ott kérdéses is volt, hogy ez nem kerül-e az újonnan megalakuló szerb-horvát-szlovén királysághoz. Tehát nagyon-nagyon összefolyó ez a történet. Nagy szerencséje Jugoszláviának, hogy mindig jó volt a sajtója. Tehát ott van Vuk Karadzsics, a nagy, hát hogy is mondjam,
nyelvújító,
egyben ugye Kazinci, meg Erdélyi János, meg Kriza János, aki összegyűjti a szerb népköltészetet, csak sokkal szerencsésebbek, mint a magyarok, mert hogy a Grimm testvérek Németországban, meg Goethe felfigyel rájuk, és biztatja őket, és az akkor kialakult koncepciónak, ugye a Weltliteratúrnak, a világirodalomnak a részeseivé teszik ezeket a szerb hősi eposzokat, meg egyebeket. Tehát ugye a szerbeknek és a szerb függetlenségi törekvéseknek hasonlóan az angol Byron által felkarolt görökhöz hatalmas nagy, hogy is mondjam, szószólói lesznek a korabeli véleményvezérek, mert hát Goethe tényleg mi más lett volna, nem pusztán költő, regényíró, drámaíró, hanem ő volt Goethe, ahogy Szerb Antal írta ezt a 100 versbe, akit nem lehet megmagyarázni, mert olyan a költők meg az irodalomban, mint Napóleon, ugye a politikában meg a hadvezérek között nem véletlenül ugye találkoztak is. Na most, ha ilyen figyelem esik egy kis népre, az önmagában nagyobb lesz. Tehát nagyon sok fajta hogy is mondjam, hatás jött össze ahhoz, hogy az első világháború végén a nagyhatalmak is élhető megoldásnak tartsák ezt a dolgot. Annál is inkább, mert ugye Szerbia rettenetes véráldozatokat hozott az első világháborúban. Nagyon-nagyon elfelejtjük, hogy igen, az első világháború kirobbantása körül, ugye most vannak ugye új elméletek, heves ellenzések is vannak, Christopher Clark ugye megírta az Alvajárókat, lefordították magyarra is, amelyben hát ugye felvázolja, hogy Szerbia gyakorlatilag egy terrorállamként működött, kicsit hazonosan, mint mondjuk egy némely ország a Közel-Keleten mostanában. Tehát, hogy az első világháborús felelősséget részben ugye Oroszországra és Szerbiára is átteszi, és nem pusztán Németországot teszi, mint az a hagyományos narratíva volt. Ebben egyébként sok megfontolandó van. De a lényeg az, hogy az első világháborúban Szerbia rettenetesen kivérzik, de soha nem adja meg magát, és a szerb katonaság az, amely betölteni hivatott délről ezt a vákumot, és kvázi jutalmul, bár nem kapja meg mindazokat a területi elgondolt ambícióit, nem terjesztheti ki minden az összes délszláv területre, így mégiscsak létrejön, ahogy Gyuri mondta, ugye a Karagyorzsevics dinasztia uralma alatt az idős Péter király, aztán, de már akkor is gyakorlatilag Sándor a trónörökös, akit aztán 1934-ben meggyilkolnak Marseille-ben, ez a híres királygyilkosság, amikor ugye nem csak Sándort a király hal meg, hanem ugye a francia külügyminiszter, egyben szintén irodalmár akadémikus Bartó, és hát a nyomok egyébként Janka pusztára vezetnek Magyarországra, tehát Magyarország is aktívan, és többek között Gömbös Gyula volt a merénylők felkészítésének egyik fő finanszírozója, tehát így nagyon összekapcsolódik a dolog, de maga ez a gyilkosság is megmutatja, hogy már a létrejöttétől kezdve, már a genezistől kezdve itt hatalmasan ellene feszül a horvát nemzeti ambíció annak, hogy egy valódi regionalitás megteremtődjön. Ettől függetlenül egészen ugye 1940-ig, Belgrád bombázásáig, amikor ugye Hitler gyakorlatilag elfoglalja, és aminek ugye szintén benne vagyunk a felbomlás történetében, Teleki Pál ugye pont azért lesz öngyilkos, mert hogy szószegők lettünk, hiszen néhány hónappal korábban Magyarország örökbarátsági szerződést kötött Jugoszláviával. Tehát én azt mondanám, hogy szemben azzal, amit az elején felolvastál, a történet sokkal bonyolultabb. Ráadásul tele van sok egyéni titok történettel. Horvát hazafiakkal, akik szerb ortodoxnak születtek. Hát beszéljünk Titóról is, aki horvát volt, de mégis csak nagyon ügyesen elfogadtatta magát a szerb elittel is. Tehát én azt mondanám, hogy nem volt törvényszerű a létrejötte, ahogy nem volt törvényszerű a bukása sem. Tele van véres epizódokkal, a indítói, indítás is tömeggyilkosságokkal, mi ugye a délvidéki magyar gyilkosságokat tartjuk számon, amelyek részben bosszúak voltak arra a hideg napokra, amit ugye meg is filmesítettek Cseres Tibor novellája alapján, de hát ugye 40 ezer szlovén fiút is legépp puskáztak, horvátokat is, és még inkább szerbeket, tehát kevesen tartják számon, hogy a második világháborúban a partizán seregek és a csetnikek közötti csatákban, küzdelmekben több szerb pusztult el, mint a német megszállók keze által, pedig hát ugye az én generációm még emlékszik a Belgrádi fiúk című tévésorozatra, meg egyebekre, amelyek ugye a Jugoszláviát ugye a partizán dicsőségre, meg egyebekre építették, tehát egy nagyon bonyolult történet.
De voltak éppen egy ilyen véres történetben, és ennyire, hogy mondjam, csak kegyetlen rivalizálásban élték ezeket az éveket, akkor mégiscsak kellett valami, ami úgy gondolták, hogy mindenek ellenére megéri, hogy együtt maradjanak, mert megszabadulhatnak olyan nagyhatalmi gyámkodásoktól, amiben ezek szerint szenvedtek, és ugye itt az orosz, vagy az olasz irredentizmus épp úgy szerepelt, mint a orosz előretörés, hogy a német, hogy is mondják, Sturm nach Südosten, ugye, tehát a délre nyomuló német befolyás, hogy hát akkor inkább próbáljunk meg összekapaszkodni, nem?
Igen, szerintem nem volt halála ítélt ez az ötlet, és tulajdonképpen voltak idők, amikor nagyon jól funkcionált. Természetesen nem akkor, amikor egymást gyilkolták, mert hát akkor háború volt, és ez a háború, ez egyrészt német ellenes háború volt, másrészt pedig polgárháború. És a polgárháború az osztályháború is volt egyben, meg nemzetiségi háború is. Tehát itt minden összejön. De például Tito, hát nagyon érdekes, mert végül is Jugoszlávia történetének a fele, az Tito uralkodására esik. És amikor 80-ban meghal, 1980-ban, akkor hát már nem sok van hátra a Jugoszláviából, mert lehet látni, hogy a lehetséges utódok, azok nem tudnak túlerőre vergődni a központi bizottságban, meg a politikai bizottságban. És ennek a következménye az a jugoszláv polgárháború, ami szétveri az országot. Ugyanis a Tudjman, a horvát vezető, meg a Milosevic, a szerb vezető megegyeztek abban, hogy ketté szakítják, minimum ketté az országot, mert egyedül nem képesek megszerezni a támogatást. Tehát tulajdonképpen ez egy egyesség alapon létrejött polgárháború volt. Sok ilyen van a történelemben, ez is az egyik, hát nagyon csúnya dolog. Mind a kettő kommunista volt természetesen, és Tito bizalmi emberei. Na most a Tito a személyében is érdekes, mert ugye 1800, beszéljünk egy kicsit Titóról valóban, mert érdekes. Ő 1892-ben született, és a mamája szlovén, a papája horvát. És neki tulajdonképpen két anyanyelve van, a szlovén is, meg a horvát is. Na most ezek ugye a rokon nyelvek, sőt van egy átmeneti horvát nyelvjárás, ami a kettő közé esik, ez a kaj horvátnak nevezett dolog Krajinában, de ő nagyon tehetséges, munkás egyébként, tehát lakatosként végez, meg dolgozik munkásként, de nagyon hamar belekerül a munkás mozgalomba, és ő dolgozik Bécsben, dolgozik Németországban, németül is remekül megtanul. Tulajdonképpen, mint ifjú kommunista, az alapító tagjai közé tartozik 18-ban a Jugoszláv Kommunista Pártnak. Na most előtte természetesen a monarchia hadseregi beharcol. Hát be van zupálva. És fogságba esik. És majdnem belehal a sebesülésbe, de hát 13 hónapig, ha jól emlékszem, ápolják, és az alatt megtanul oroszul. Lesz az első felesége orosz, és viszi haza a 20-as évek elején. Na most ő akkor már a Szovjet Kommunista Pártnak is a tagja, és tulajdonképpen már kiszemelték arra, hogy váltsa le az addigi kommunista vezetést Jugoszláviában. Ezt előbb-utóbb meg is teszi. De elég óvatosan teszi, mert a szakszervezeti téren nyomul, és sztrájkokat szervez, meg röplapok, akkor sokszor letartóztatják. De most ez azért érdekes, mert egy olyan összjugoszláv szempontot képvisel, amit például Lenin és Sztálin nem szeret. Lenin úgy gondolta, hogy ez a Jugoszlávia, ez nem szerencsés állam képződmény, és hogy inkább legyen a szlovéneknek, horvátoknak és szerbeknek külön kis állama. Hát nyilván jobb lett volna a Szovjetuniónak, mert a befolyását könnyebben tudja kicsi államokban érvényesíteni. És a Sztálinnak is ez a véleménye. És a Tito mindig valahol középre helyezkedik, hogy hát igenis, meg nem is. És ő azért részt vesz abban, hogy leváltsák az addigi kommunista vezetés, meg szakszervezeti vezetést, de óvatosan csinálja, mert ő úgy látszik, arról van meggyőződve, hogy ez a Jugoszlávia mégiscsak életképes. Na most már 40 éves, amikor ő áll a partizán mozgalom élére. 1941-ben, tehát az azért egy olyan időpont, ugye, amikor kiterjed a háború, és akkor mindjárt a szovjeteket is megtámadja Németország, tehát őrült nagy háború folyik, és ő meg elkezdi a partizán seregével, amit ő maga toboroz, elkezdi felszabadítani Jugoszláviát. És sikerül neki. És ebben az orosz vagy a szovjet csapatoknak aránylag kevés részük van. És ugyan részt vesznek például Belgrád visszafoglalásában a németektől, de aztán elmennek. Tehát a Tito el tudja érni, úgyis, mint Sztálin legjobb tanítványa. Nem Rákosi volt a legjobb tanítványa, Sztálin, Tito volt a legjobb tanítványa. El tudja érni, hogy a szovjetek kivonuljanak a térségből. Ez nagyon nagy eredmény, mert ha ott maradnak, akkor a titói diktatúra az nem valósul meg.
De Tito, eleve arra készült már, legalábbis ebben az időszakban, hogy ő egy független entitás lesz, tehát nem Sztálinnak a
Hát ő megismerte a sztálini módszereket, tudta, hogy mi folyik, és ő jóba volt Dimitrovval.
A bolgár.
Igen, a Dimitrov egy időben a Kominterben Tito főnöke volt, és jó barátok voltak. És a Dimitrov is szembefordult a Sztálinnal, őt meg is ölték, a Tito pedig nem ment el megületni magát Moszkvába. Illetve nem hagyta magát elrabolni, hát végül is elrabolták. Tehát tulajdonképpen valószínűleg ez a koncepció, hogy a háború után egy nagy Jugoszláviát kellene létrehozni, Bulgária bevonásával, meg esetleg a többiek bevonásával, az valószínűleg korábbi, mint ahogy arról mi tudunk. Na most ebbe Magyarország nem tartozik bele. Tehát a trianoni béke az egyrészt a vajdaságot ítélte Jugoszláviának. Na most ez a vajdaság, ez mindig különleges státuszt élvezett, hála a Habsburgoknak. Ugyanis a Habsburgok vették el a vajdaságot Magyarországtól. És mindig, már 48-49 előtt is, de utána különösen, és 67-ben is úgy döntöttek, hogy ez az úgynevezett határőrvidék, ez ne tartozzon a Magyar Királysághoz, hanem közvetlenül Habsburg befolyás alatt legyen. Ami új, amit elvettek, a Szlavónia, ez Horvátországhoz lett csatolva, tehát úgy lett a része Jugoszláviának. Hát ez mindig a Magyar Királyság része volt. Ezek azért fontos területek egyébként, hozzá kell tennem, mert csak ezeken a területeken van Jugoszláviában mezőgazdasági termelés. Sehol máshol, mert hegyes.
A jugoszláv történetnek van egy olyan szála is, ami a szocialista társadalmakra vonatkozik, mert a munkás önigazgatás gondolata az mások nem ver gyökeret. Ugye ez egy Proudhonnak egy eredeti gondolata, azt, ami nagyon sokféleképpen fejlesztettek tovább, és Milovan Gyilasz volt az, aki egyébként maga is sztálinista volt egy időben, aztán később szembefordult Titóval is, és egészen sokáig sok mindent megélt a jugoszláv történelemből, sokat ült is börtönben, és megértette, hogy Titónak az a problémája, hogy valahogy különbözni kell Moszkvától, hogy létre kell hozni egy olyan rendszert, ami nem a sztálini. És akkor állítólag a marxista irodalmat addig túrta, amíg a munkás önigazgatás elveit, ha voltak olyanok, meg nem talált, és akkor elindult egy ilyen kísérlet, ami állítólag egy darabig jól is ment. És tulajdonképpen ennek volt valami vonzása még a kádári Magyarországon is, mert időnként elismerően beszéltek róla, és összehasonlították az 56-os magyar munkás tanácsoknak a működésével, amik hát ugye percekig léteztek csak. Szóval ez a munkás önigazgatás, ez valóban egy külön rendszer volt-e, vagy pedig egy olyan fejlesztés, aminek volt egy rövid kifutása, de igazából nem volt létjogosultsága hosszan.
Egy pillanat, csak Pali előtt, inkább Edward Cardellhez a munkás igazgatásnak az elméleti kidolgozását, és ez tulajdonképpen csak a titói közvetlen személyi sztálini kultusz után jön.
Nekem tehát, ezt írják a forrása,
hogy nem baj, hát hírnak
szocializmus atya Milo Vanjinas.
Nem, ez Kardely. Gyilesznek a könyve, a beszélgetések Sztálinnal sokkal híresebbé teszi, de Kardely legalább annyira kulcs szereplő volt ebben a hármasban.
Hát akkor csak Popov is volt, ugye, a titkos szolgálati főnök, meg belügyminiszter.
Jó, ezt azért kérdezem, mert a magyar rendszerváltás környékén is voltak ez ügyben illúziók a
ez tulajdonképpen a titói olvadás, ami a Szovjetunióban a Hruscsov, azt a titó egy személybe, tehát a diktatúrát is egy személybe vezényelte le, meg az olvadást is egy személybe. Ezt szerette volna a Beria, ugye a Szovjetunióban, hogy a sztálinizmus fő képviselője és fő végrehajtója, és utána meg ő lesz az, aki a sztálinizmus megszünteti. Nem volt rá ideje, mert agyonlőtték. De a Tito nem hagyta magát agyonlőni.
Szóval?
Igen, munkás. Tehát szerintem az kulcsfontosság, hogy a második világháború végén Tito, aki akkor már egyáltalán nem fiatalember, tehát 53 éves, ugye, olyan pozíciókra tesz szert, amely alapján erőből tud tárgyalni, ráadásul bizalmatlan, nem hagyja magát megöletni, mint a vele legalább azonos, hogy is mondjam, karizmával rendelkező Dimitrov, ugye, aki ugye a Reichstag leégetés vagy felgyújtása idején tetszett világhíre a bátor védekezésével, és lett egyébként ilyen értelemben Sztálinnak magának is a riválisa, mint a kommunizmus egyik arca, csak hogy Titónak ugye ott volt a hadsereg, és ott voltak a kipróbált partizán hadsereg, ott volt a személyi lojalitás, és ott volt a helyzetfelismerő képesség. Ez végig ott volt Titóban. És azt érzem, hogy ez a fajta dolog, ez amit ugye ez az 1974-es alkotmány, amely föderalizálja teljes mértékben Jugoszláviát, amelynek a képe, ha nem is mint egy ideális, de mint egyfajta optimális keretrendszere annak a dolognak, ahol az egymásnak feszülő a múltak sok-sok sérelmét, pusztítását őrző nemzeti klikkeket kibékíti, egyfajta megállapodásba kényszeríti. Én úgy látom, hogy ez ugyanolyan volt, mint a Ferenc Józsefi monarchia. Tehát személytől függött. Tehát papíron nagyon jól festett, lehetett rá ideológiát is építeni, ahogy a munkás önigazgatásra is, de mégiscsak arról volt szó, hogy volt itt egy államférfi, aki 1974-ben már több mint 80 éves, aki győzelemre vezette Jugoszláviát, aki, és itt ne felejtsük el, a világpolitikába is bele tudott szólni, tehát az el nem kötelezett országok ugye Brioni szigetén alakultak meg, nem is tudom, az 50-es évek végén, ugye, ahol ugye az indiai kormányfő Nehru és Tito az arcai ennek a dolognak, amely ugye pontosan megbontja azt a hidegháborús logikát, hogy szemben áll ugye a Varsói szerződés, mint a kommunizmus és a szocializmus országa, és szemben áll vele a kapitalizmus, nem. Az indiaiak is kritikusan viselkednek a kapitalizmus iránt, hát ugye ott van még Nehru is, ugye az angolok ellen küzdött, Tito is, tehát hogy a világpolitika színpadára is felrakja méghozzá elég rokonszenves arccal, mert pontosan a feljövő úgynevezett harmadik világot, vagy a globális délt, ahogy ezt ma mondjuk reprezentálja Európában, tehát az első világban Tito, tehát ez egy sikertörténet a vége felé. Én személyesen emlékszem arra, mert ez volt az első külföldi utam, 9 éves voltam, 1980 május stílusában, amikor először jutottunk külföldre, egy néhány napos családi nyaralás, én akkor még azt se tudtam, mi az az Abázia, Opatiába mentünk, mert így hívták ugye azt a horvát tengerparti nyaralóhelyet, ami ugye hát az emblématikus nyaralóhelye volt a monarchia magyar felé elitjének Abázia név alatt, és akkor halt meg Tito, és mindenütt gyászolták. Volt, ahol könnyeztek is, tehát a boltokban, tehát a kisgyerekként erre emlékszem. Ez volt talán a csúcspont, és hát mindenki ott azon a társas utazáson, ami rozzant busszal mentünk, bámulta a jugók, így neveztük, gazdagságát. Tehát azért az a fajta jugoszláv mitosz, amit én, mint teljesen köznapi gyerek megéltem, az a boltok, hogy is mondjam, gazdagsága, és mindenek előtt a gépkocsi. És még, tessék?
Nyugatias gazdagság.
És még, igen, tehát a gépkocsi park, tehát, hogy ott volt a Volkswagen, volt persze Zastava is bőven, meg minden, de azért sokkal bővebb volt, és hát azért ez körülbelül azon a modellen alapult, ami ma már egész Európa szerte működik, hogy hazautalják a pénzt, tehát, hogy már akkor munkaerőhiány volt Németországban, ami meg elsősorban egyébként Németországban, meg a többi nyugat európai országban, és a Jugoszláviából, annak a különböző helyeiről származó vendégmunkások, köztük a magyarok is, nagyon nagy számban, képzett munkaerőt adtak olcsón. És ez tűrte, tolerálta a rendszer. Tehát, hogy itt azért sokkal inkább a tervezés mellett a bölcs politikai belátás volt az, ami Jugoszláviát, különösen az utolsó évtizedeiben olyan csodálatos országát tette. Annyira, hogy ugye az utolsó jugoszláv kormányfő, amikor Antal Józseffel az első magyar miniszter, akkor a jugoszláv modellt ajánlotta a figyelmét, amit aztán elsodort a történelem, illetve az eliteknek, akik nem tudtak egymással megegyezni, mert mindegyik egy nagy nemzeti álmot akart megvalósítani, és hát ez nem sikerült. Ugye ne felejtsük el, azért ott a harmadik szereplő, Alija Izetbegovics, aki szintén a kommunista elitből jött, és aki ugye Bosznia-Hercegovina úgymond muzulmán részét tartotta. Tehát van ebben valami, én utólag úgy látom, ahogy az osztrák-magyar monarchiának a tartóságát végső soron az első világháború rombolta szét, úgy Jugoszláviát, hát a hidegháború vége, a Berlin fal leomlása, és annak a köztes pozíció stratégiai értékének a megszűnése, amit Jugoszlávia, és a Tito által vezetett, tehát egy megkérdőjelezhetetlen tekintélyű vezér által vezetett, de közben egyre inkább liberalizálódó ország, és ez egy kicsit paralel azzal, amit Ferenc József megcsinált, hogy természetesen élhető lett a Habsburg birodalom, természetesen Gemütlichkeit volt, kedélyesség, többet költöttek sörre, borra, mint fegyverekre, de mégiscsak ott volt egy személyben az uralkodó személyében, itt meg ugye a pártfőtitkár személyében megtestesülő egység, amely a törésvonalakat eltakarta.
Én gimnazista voltam, amikor először jártam Jugoszláviában, a gimnázium kosárlabda csapatával mentünk, Zentár az ottani gimnázium, mindegy, rommá vertek bennünket, ennyit, nem akarok erről többet beszélni. Nem ez a lényeg, hanem hogy mentünk az utcán, és akkor kihajoltak az ablakokon fiúk, lányok, magyarok, és azt mondták, hogy hát üljünk le aztán este valóban, mert kérdezni akarnak valamit, hogy miért vagyunk mi magyarok, mi, ők magukat, mint a nem magyarnak nevezték volna, hanem jugóknak, vagy magyar jugóknak, nem tudom. Tehát miért vagyunk mi ennyire az oroszok seggében? Hogy ez valami rettenetes, hogy ők figyelik a határon túl a magyar televízió adásait, és ti ott magyarban, hát ilyen rabszolgái vagytok a Szovjetuniónak. Csak úgy éreztük, hogy ez egy szabad világ, itt mindenki azt mond, amit akar, itt nem állomásoznak az orosz csapatok, semmilyen csapatok nem állomásoznak, és akkor ez már majdnem olyan, mint nyugat. Ezt éreztük akkor, csak mondom, hogy volt egy ilyen biztos hamis benyomásunk, hamis, ugye?
Hát annyiban hamis, hogy ez egy kemény katonai diktatúra volt végig. De nagyon jól tudta eladni, és befelé is el tudta adni a Tito, miután a saját titoista sztalinizmusát megszüntette, mert változtak az idők. Ugye azt azért ne felejtsük el, hogy 56-ban a Tito hozzájárult ahhoz, hogy a Hruscsov leverje a magyar forradalmat, és Brionin tárgyaltak, ugye november 3-án, és utána jöttek vissza a csapatok, és a Tito javasolta, hogy a Kádár legyen az első titkár, és ne a Münich, akit a Hruscsov szeretett volna, mert haverok óta. De minden esetre nem ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy ez az ideológia, amit kidolgoztak, azért, akik ott éltek, vagy akik éppen oda kerültek, én 65-ben kerültem oda, és pár hónap alatt apám belátta, meg én is, hogy ez fal, ez hamis, ez egy ideológiai máz, és alatta azért igazi rendőrállam van. De hát működött, és azért is működött, ezt el szoktuk felejteni, mert mind Amerika, mind a Szovjetunió pumpálta a pénzt Jugoszláviába, hogy ne a másikhoz álljon végleg. És ez a nesvrstane zemlje, ugye, ahogy ők hívják szerbül, ezek a besorolatlan országok, tulajdonképpen ez az el nem kötelezett, egy kicsit hülye fordítás.
Igen.
Tehát akik nincsenek egyik táborba se besorolva, ez az igazság. Hogy azoknak Jugoszlávia azért lehetett úgymond a szószólója, meg hát nem a vezetője volt persze, mert hát az, de hát ezt mondták magukról, mert tele voltak hitellel, tele voltak segéllyel, és azért mégiscsak ez volt a gazdasági fellendülésnek, ami kétségkívül megvalósult Jugoszlávia a 60-as, 70-es, 80-as években, ez volt az alapja. Na most annak a kulturális sokszínűségnek, vagy toleranciának is ez volt az alapja, aminek mi magyarok a vajdasági irodalom révén voltunk a haszonélvezői. Tehát ott volt a híd. Hát az azért mégiscsak a hidat ugye egy konzervatív, de mégis a szerb-horvát modernizmus által is befolyásolt Bori Imre vezette, és ő volt a tanszéknek is az alapítója. Én találkoztam vele, meg az ő tanítványai, a Bányai, meg a Geró, meg a többiek, ezek haverok voltak, és ők egy nagyon színvonalas újvidéki egyetemet hoztak létre, és a híd mellett megjelent a fiataloknak a folyóirat, az új szimpózium, ami hát ha azon kívül, hogy hozta mindazon formai avantgardújításokat, amelyek Jugoszláviába meg voltak engedve, meg be volt engedve az egész modern filozófia. Hát én szerbül, meg horvátul olvastam el azokat a nagy filozófusokat, akiket aztán 20 évvel később kezdtek divatba hozni Magyarországon. Tehát az nekem már a könyökömön jön ki addigra, de mert szerencsém volt, hogy ott meg lehetett kapni a lényegi, a javát, meg a világszínháznak a javát meg lehetett kapni Jugoszláviában akkoriban. Szóval ez adott egy nagy költőt is, Sziveri Jánost, aki sajnos nagyon fiatalon meghalt, de hát óriási tehetség volt, és hát nincs eléggé számon tartva. És jó költők jöttek ki ebből a körből, mert ott lehetett. Na most az a kulturális fellendülés, az véget ért a polgárháborúval, de már előtte egy kicsivel, és hát mindent elöntött ez a rettenetes, agresszív és véres nacionalizmus. És ez azt jelentette, hogy hát legalábbis Szerbiára nézve 150 évet estek vissza. És ez óriási baj. Ez a pár évtized, ami ott történt, ez olyan mértékben visszavezette őket, hogy az elmondhatatlan.
És milyen nagy szükségünk lenne egy Jugoszláviára ma? Hát mindegy. De a 80-as években már, azt olvastam egy statisztikában, ez valamilyen nem az eleje, de a közepe, azoknak az aránya, akik Jugoszláviában jugoszláv nemzetiségűnek vallották magukat, tehát mélyen 10% alatt volt.
És a nagy részük magyar?
Így van. Vajdasági magyar, igen. Igen.
Ők írták be, hogy jugoszláv.
Igen.
Tehát valami eltört ott már korábban, amiért kár, és hát nem lehet tudni, hogy azok a nacionalizmusok, amikről ugye mindig azt gondoltuk, hogy eltemetődtek, vagy legalábbis balanszírozódtak az egymásra, vagy összecsiszolódtak mondjuk úgy az együttélés évtizedei alatt, azok olyan erővel törtek ki, és tépték szét ezt az országot, és züllesztették vissza a középkorba. Hát nézzünk rá a Balkánra, hogy mi van most. Ami egészen elképesztő, szóval Jugoszlávia hiányzik.
Igen, nagyon érdekes, hagyasszak meg megint egy személyes történetet, tehát ugye 1980-ban 9 évesen jártam ott, és tényleg felfigyeltem a gyászkretes képekre, hát nyilvánvaló, hogy nem volt sem olyan belátásom, sem nyelvtudásom azt, hogy a mélyebb folyamatokat érzékeljem. De aztán 10 évvel később megint volt egy érdekes anekdótába illő találkozásom Jugoszlávia felbomlásával, Ez pedig Záhonynál történt. Igen, a magyar, akkor még szovjet határnál, 1990-ben egy osztálytársammal elmentünk Kárpátaljára. Kalandos út volt, főleg a határon kellett 8 órákat állni a vonatban, és már felbomlóva volt a Szovjetunió, de hivatalosan létezett. Tehát a Beregszászi állomáson még a moszkvai idő volt, de már a bemondó az ukrán időt mondta be, és természetesen Beregszászon mindenki a magyar idővel számolt. Tehát ez az abszurditása a felbomlásnak már működött. A lényeg az, hogy egy olyan vagonba szálltunk be, ahol egyébként egy Novosibirskben egy zenei főiskolán vagy akadémián tanult szerb lány jött haza, akinek valami gondja volt az útlevelével. Ugye ez egy tipikus k-európai probléma, hogy nem... több pecsét van, vagy kevesebb pecsét. A lényeg nagyon romantikus volt, mi 19 évesek voltunk, ő talán 25, segítettünk, vigasztaltuk, és természetesen nem oroszul, mert bár oroszul tanultunk, elég ócskán beszéltünk, hanem angolul. A lényeg az, hogy nagyon hálás volt a lány, különösen nekem, és egy levelezés indult meg, meghívott ő, aki Szarajevóban lakott és szerb volt, tehát Szarajevóban is szerb volt, Korcsula szigetére, hogy menjek és látogassam meg, ami nekem álmom volt, mert nem jutottam el. Valahogy nem is jutottam el, ez volt 90-ben. De ugye ez mutatja, amiről beszéltetek, a hiányzó Jugoszláviát. Szarajevó, tehát Boszniában szerb, akinek Korcsulán van a szüleinek nyaralója, és egy magyar fiúval keveredik levelezésbe. Egy év múlva kitör ugye a szerb horvát, először a szlovén, aztán a horvát háború. És én hülye, megírom, hogy egyszerűen nem értem, hiszen a szerb és a horvát, bárcsak nekünk magyaroknak lennének ilyen testvér népeink, akikkel megértjük egymást. Jó, igaz, hogy az egyik cirél, a másik ugye latin ABC-val ír, de hát végsősorban nem értem az egészet. Mire kapok vissza egy levelet, amely tehát ígő gyűlölettel van tele, egy szelíd Chopint játszó zongoraművész, hogy merem azt mondani, hogy ezek az usztasa fasiszták, ezek emberek, és hogy az ő testvérei, ezek ember fenevadak gyilkosok, akiket ki kell írtani, és a magyarok árulók, akik ugye kalasnyikovokat küldenek, és ő tudja, ez hogy nem minden magyar, nem minden magyar gazember, mert megismerkedett velem. De azért ezt nagyon gyorsan hagyjam abba, mert még egyszer írok ilyet, akkor kész. És ez, hát abban is maradt a levelezés, nem is tudom, mi történt, nem jutottam el Korcsula szigetére azóta sem, de ez az menj én személyes...
Menj el, amíg mehet.
De szerintem pontosan mutatja azt, hogy az nacionalista őrület mindenütt felfakadt, és mindenütt népszerűségre lelt, és az a szétszakadásban mindig van valami, tehát az, hogy Beregszászon az emberek magyar időt mondanak, a pályaudvaron moszkvai idő van, a rádió az csak az ukrán időt akarja megmondani, mert ők sem Moszkvának nem gazsulálnak, sem azt nem ismerik el, hogy Beregszászban magyar kisebbség élnek. Velünk is velünk van ez a történet, jó lett volna, ha fennmaradt, de de még a zene sem tudta megmenteni. Nem tudom, milyen személyes sérelmei voltak, utalt arra, hogy a II. Világháború során ott ugye a bosnyákok meg az usztasák, mert ugye Bosznia-Hercegovina egész, ezt azért ne felejtsük el, ugye az usztasa horvát államhoz került, ami épp oly igazságtalan volt, hiszen Boszniában, illetve főként Hercegovinában élnek horvátok, de ezek ugye nagyon érdekes identitások, hogy ki a horvát, meg hogy, de ugye az usztasa ideológiában az volt, hogy ott szinte mindenki horvát, vagy elszerbesítették őket, vagy elbosnyákosították őket, tehát ugye ezek a nemzeti mitológiák mindig nagyon egyszerű hazugságokkal érvelnek. Számomra így bomlott föl Jugoszlávia, és valóban tényleg azt éreztük, hogy azóta is bomlik, és akik átjöttek, akár magyarok, akár szerbek kevésbé jöhettek át ugye jó sokáig, azok még mindig hoztak egy olyas fajta tudást, ugye én is főképp bölcsész tapasztalattal, amely Magyarországhoz képest liberálisabb volt, nyitottabb volt, felkészültebb volt, több kötetet olvastak. Ez máig itt van, hiszen azért a Jugoszlávia felbomlásának, ezeknek a nacionalista, soviniszta nemzetállamok genezisének a magyarság is áldozatául esik. Több mint fele hiányzik annak a létszámnak, amely mondjuk az 1989-es Jugoszláviában, mint magyar élt, pedig már akkor is, ahogy mondtátok, a magyarok egy viszonylag jelentős része már elvesztette nem is a magyar nyelvét, meg a magyar kultúráját, de a magyar nemzeti identitását. És a Jugoszlávia felbomlása egyébként a kisebbségi magyar kultúra lassú, de nagyon felgyorsulóban lévő bomlását is magával hozta.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm Hatos Pálnak, Spiró Györgynek. Jugoszláviáról beszéltünk, pontosabban egy égető hiányról. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.